Kedves testvérek, újból mindenki szeretettel köszöntök. Kezdő énekünk a 190-es számú ének, mind a három versét énekeljük el. Tehát 190-es számú ének.
És mondtam éremet, hogy így szerezzem meg az üdvösségedet. Én érted adtam életet, te mit adsz én neked?
Köszönjük, hogy ha kevesen is, de itt állhatunk előtted, úrunk, látjuk a mi kicsinségünket. Kérünk, hogy te bocsásd meg a mi vétkeinket, és ezt a lelkületet add mindannyiunk szívébe, hogy igazi testvérnek tekintsük egymást. Úrunk, szent lelkeddel légy itt közöttünk, áld meg ezt az órát. Gyülekezetünkből imádkozunk, ezen kívül a pálfalvi családért, te látod, Uram, az életüket, segíts őket, hogy el tudják fogadni azt, amit te rendeltél felőlük, és tudjanak bízni továbbra is a te ígéreteidben. A börtön misszióért könyörgünk Zólyomi Ende koordinátor és munkatársaiért, Salgótarján Ömböli Krisztiánért, Sarkadon Palotás Kristóf Simon Csabáért és nyugdíjas munkatársa közül Szőlősi Árpádnéért. Uram, te áld meg mindannyiuknak a munkáját, hogy tovább tudják azt végezni szeretettel. Kérünk, légy továbbra is velünk mindannyiunkkal. Jézus nevében kértünk. Amen. Adakozás célja a helyi gyülekezet. Az alapige, ne lopj. Amikor nem vagyunk becsületesek, úgy teszünk, mintha Isten nem is létezne. Úgy gondoljuk, hogy Isten nem képes gondoskodni szükségleteinkről, még akkor sem, ha ezt megígérte, ezért saját kezünkbe vesszük az ügyet, és saját bestelen eljárásunk szerint kezeljük azt. Úgy viselkedünk, mintha Isten nem lenne képes felderíteni tisztességtelenségünket, és erőtelen lenne ahhoz, hogy megbüntessen. Ha valóban hiszünk abban, hogy Isten megfegyelmez, eszünkbe sem jut bestelenül cselekedni. Ellen White ezt mondja, ha nem akarsz becsületesen viselkedni Isten előtt, kérlek, gondolkozz el hiányosságodon, és ha lehetséges, térítsd meg akár. Ha ez lehetetlen, alázatos bűnbánattal imádkozz Istenhez, hogy Krisztus érdemeiért bocsásson meg neked. Kezdj el keresztényként viselkedni. Ne keresd mentséget arra, hogy nem adtad meg Istennek, ami az övé. Most, amíg nem túl késő helyrehozni tévedésedet, amíg tart a ma, ha hallod az ő hangját, ne keményítsd meg a szívedet. Felhívás a tisztességtelen eljárás sérti a második parancsolatot. Márk evangéliuma versei tartalmazza ezt a kibővített parancsban, hogy szeresd fele barátodat. Amikor tisztességtelenül járunk el, meglopunk valakit. A tisztességtelen eljárás bántja Istent és embertársainkat is. Ima, Atyánk, segíts becsületeseknek lennünk minden helyzetben, elsőként veled, aztán minden emberrel. Amen. Hogy gyűjtsük össze adományainkat, és énekeljük a megszokott éneket.
Körben kapuim hálaadása, tornászaiba dicséretekkel, menjetek be kapuim hálaadása, tornászaiba dicséretekkel, mert jó az Úr, örökké valók egyenlő, és hűséggel megmaradnék örökre. Mert jó az Úr, örökké való kegyelme, és hűséggel megmaradnék örökre.
Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én a parancsolok néktek, úgyhogy az Urat, a ti isteneteket szeretitek, s néki szolgáltok teljes szívetekből, s teljes lelketekből, esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat. Füvet is adok a te meződre, a te barmaidnak, te pedig eszel, s megelégszel. Mindenható Teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te mindenkoron gondoskodó Istenünk vagy. Köszönjük az erőt, egészséget a munkához, köszönjük, hogy te adsz munkalehetőséget, köszönjük azt is, hogy most elhozhattuk a tizedeket és az adományainkat a te kezeidhez. Kérünk, hogy segíts meg minden éhezőt, segíts meg azokat, akiknek szükséget szenvednek, adj nekünk nyitott szívet, és nyitott pénztárcát, hogy mi is észrevegyük azt, aki segítségre szorul. Köszönjük, hogy adhatunk, és hogy ezzel is téged tudunk dicsőíteni, és áldani, és magasztalni. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az úrvacsorai alkalmon. Valahol minden úrvacsorai alkalom a negyedév legszebb szombatja, azt hiszem valamennyiünk számára. És miért is van ez így? Vajon miért tartjuk fontosnak az úrvacsorát? Vajon mi az úrvacsorának a jelentősége? Vajon miért készülünk úgy az úrvacsorára, ahogyan készülni szoktunk, és hogyan készüljünk? Vajon az úrvacsorát, amikor magunkhoz vesszük, vajon az milyen változást visz véghez bennünk? Vajon miért fontos, miért szükséges az, hogy mi negyedévről negyedévre eljöjjünk ide, vajon miben erősít ez meg bennünket, miben erősíti meg a mi hitünket, mielőtt megmossuk egymásnak a lábát, mielőtt magunkhoz vesszük ezeket a szent jegyeket. Én szeretném, ha ezekre a kérdésekre kapnánk választ. Egy ígét olvassunk el a Korintusi első levél 11. fejezet 23. versétől a 32. verséig. Pál apostol, amikor megírta ezeket a verseket, akkor tudjuk azt, hogy az úrvacsora kapcsán egy probléma volt a korintusi gyülekezetben. Közvetlenül az után van ez az ige, mint amiről a szombatiskolában is beszéltünk, amikor a nőknek a fejüknek a befedéséről, a kendőviseléséről ír, és utána közvetlenül írja le ezeket a szavakat, mert nem csak azzal volt ott probléma, hogy voltak egyesek, akik bekötötték a fejüket, voltak, akik nem, hogy miért tették ezt, erről ír, erről beszél ott Pál apostol, de az úrvacsorával is volt probléma. Jézus korában minden este összegyűltek, és emlékeztek Jézus Krisztusnak a halálára. Hogy tették ezt? Mindenki vitte az ő kis élelmét, mindenki vitte az ennivalót, és leültek közösen, és azt fogyasztották el. És voltak, akik bőségesen vittek, ők sokat ettek, voltak, akiknek nem volt annyi, ők kevesebbet tudtak enni. Sőt, voltak olyanok is, akik éheztek. És ez volt a probléma az úrvacsorával. És Pál ezt akarja helyre tenni ezekben az ígékben, és elmondja azt, hogy ez így nincsen rendjén. Elveszíti az úrvacsora az ő jelentőségét, elveszíti az úrvacsora az ő szerepét. És ezért írja le ezeket a szavakat. Ezek az ígék akkor azokhoz az emberekhez szólnak. De ugyanúgy, én úgy gondolom, hogy most a jelenkorban mindannyiunk számára egy útmutatást jelenthet. Tehát így olvasom a Korintusi első levél 11. fejezet 23. versétől. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtöbbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván. E poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnünk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Kérdés az, amit ennek az igének a kapcsán szeretném feltenni, szeretném, ha elgondolkodnánk róla, hogy mi is az úrvacsorának a jelentősége a mi hitéletünkben. Mi a jelentősége annak, hogy időről időre mi megemlékezünk Jézus Krisztusnak az áldozatáról, hogy ezeken az alkalmakon magunk elé képzeljük, szinte látjuk Jézus Krisztusnak az életét. Látjuk azt, ahogyan ő itt élt a földön. Látjuk a győzelmét. Látjuk a helyettes áldozatát. És valahogyan próbáljuk megérteni azt, hogy mit jelentett a kiontott vére a mi számunkra. Mit jelent ez a mi életünkben, hogy bűnbocsánatot kapunk, hogy a bűnbocsánat bizonyosságáról nekünk valami fogalmunk is lehet ilyenkor. Én úgy gondolom, hogy érdemes azt tudatosítani magunkban, hogy az Istennel való járásnak, az Istennel való járásnak a motivációja az előre viszi a mi életünket, az növekedést ad a mi életünkben. Nagyon fontos azt megtudni, hogy mi az, ami munkálja bennünk, azt, hogy mi még közelebb kerüljünk Jézus Krisztushoz. Mi az, ami munkálja bennünket, bennünk az engedelmességet, munkálja bennünk a hálát, munkálja bennünk a szeretetet. Mert ezek azok a dolgok, amit minden keresztény embernek tudatosítani kell magában. Az Isten iránti hála, az Isten iránti szeretet, az Isten iránti engedelmesség. Ezek azok, amelyekkel fel kell vértezzük magunkat. Az úrvacsorának a jelentősége számomra abban mutatkozik meg, hogy Isten újra és újra fel akarja gyújtani bennünk. Isten újra és újra meg akarja újítani bennünk ezt a szeretetet. Meg akarja újítani bennünk az odaszánást. Meg akarja újítani bennünk a készséget. Meg akarja újítani bennünk a ragaszkodást ő hozzá. Ő azt szeretné, hogy mind ezek fejlődjenek bennünk. Magának az úrvacsorának az üzenetét. Az egyik Zsoltár olyan szépen, olyan csodálatosan elmondja, olyan tömören benne van ebbe a Zsoltárban az, hogy mi is igazából az úrvacsora. A 84. Zsoltár 8. verse így szól, 84. Zsoltár 8. verse azt mondja, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Nagyon csodálatos ez az ige, nem? És valahol az úrvacsorában benne van ennek az igének a mondandója, mondani valója. Mi minden úrvacsorán ezt tapasztaljuk meg, hogy erőről erőre, előre jutnak, és megjelennek Isten előtt a Sionon. Valahol ezért is fontos, ezért is lényeges az, hogy mi részt vegyünk ezeken az alkalmakon. Hogy mi is mindig erőről erőre jutva tudjuk élni a mi földi életünket. És majd így találkozzunk Jézus Krisztussal. Nagyon sokszor ebben a mi életünkben elgyengülünk, nagyon sokszor a mi életünkben elerőtelenedünk. De nem kell törvényszerűnek lenni annak, hogy mi az első szeretetet elhagytuk. Nem kell törvényszerűnek lenni annak, hogy langyossá, fásultá váljon a mi hitéletünk. De hogy ez ne legyen törvényszerű a mi életünknek, arra is szükségünk van, hogy újra és újra olyan mélységig érintsen bennünket Istennek a szeretete, hogy a legmélyebb bensőnkig ez át tudjon formálni bennünket. Mondhatnám úgy is, hogy a mi életünk az nagyon hasonlít a lisztgyurmához. Tudjátok, hogy kell lisztgyurmát készíteni, igaz? Teszünk egy kis vizet, teszünk bele lisztet, mit kell még beletenni? Sót is kell még beletenni, igen. És elkezdjük összegyúrni. És míg gyúrjuk ezt a lisztgyurmát, addig formálható, igaz? Míg ott van a kezünkbe, míg gyúrjuk, addig lehet belőle bármit formálni. És amikor kész van, amit mi szeretnénk formálni, akkor kitesszük, hogy száradjon. És hogyan szárad ez a lisztgyurma?
Keményre.
Nagyon keményre szárad, és kívülről befelé. Kívülről befelé szárad. És ha sokáig nem nyúlunk hozzá, akkor annyira kemény tud lenni, hogy egy kicsit megütjük, kicsit megkocogtatjuk, akkor már egyből törik. Isten azt szeretné, hogy a mi szívünk az formálható legyen az ő számára. Isten azt szeretné, hogy mi mélységesen, meg személyesen megtapasztaljuk az ő irgalmát, megtapasztaljuk az ő kegyelmét, hogy amikor ő megérint bennünket, akkor mi is formálhatóvá tudjunk lenni. Egy olyan lelkület szülessen meg bennünk, hogy az Isten bármit mond. Amikor elővesszük a Szentírást és olvassuk, és ott van a mi gondolatunkban, hogy ezt Isten adja, ezt Isten küldi, akkor mi készek legyünk megtenni, megcselekedni azt. Ez a keresztény életútnak a lényege. Enélkül nem lehet örömmel engedelmeskedni Istennek. Nem lehet örömmel járni vele. Ha ez nincs bennünk, ez az érzés, akkor kényszer lesz minden, amit teszünk. Akkor kényszer lesz minden, amit cselekszünk. Nem vágyunk a vele való közösség után. Ez a központja a vele való közösségnek. Ha nem ez a központja, akkor itt vagyunk, részt veszünk az Isten tiszteleten. És ez egy külső megnyilatkozás a mi számunkra. Itt lehetünk úgy is, hogy van tartalma az Isten tiszteletnek, itt lehetünk úgy is, hogy ez egy kiüresedett szokássá válik a mi számunkra. Az Isten bennünket keres. Isten szeretne velünk lenni. Szeretné, ha növekednénk az ő megismerésében, a szeretetnek a megismerésében. Hogyha a bevezetőben felolvasott szakaszt megnézzük, akkor benne van az, hogyha negatív megfogalmazásban is, de benne van az, hogy mit kaphatunk mi az úrvacsorától. Mit kaphatunk azon túl, hogy erőről erőre növekszünk. Hogyha nem tölti be az úrvacsora az életünkben az Istentől rendelt szerepét, akkor elmondhatjuk azt, így olvastuk, hogy ezért van ti közöttetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Mert nem tölti be a szerepét az úrvacsora. De fordítsuk most meg ezt az igét. Ha betölti az úrvacsora a szerepét az életünkben, akkor lesz köztünk sok erős, sok egészséges lelki életű, éber, vigyázó és hűséges ember. És Isten ezért adja az úrvacsorát. Az úrvacsorakor mi nem azért vagyunk együtt, hogy mi a múltunkra emlékezzünk. Nem azért vagyunk együtt, hogy most felidézzük a mi hibáinkat. Ez igen arra tanít, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal. Ha valami hiba, ha valami bűn van az életünkben, azt napról napra le kell rendezzük. Nem azért vagyunk itt, hogy az egymás közti nézeteltérést rendezzük el, hanem azért vagyunk itt. Azért jövünk el erre az alkalomra, hogy mi megragadjuk Istennek azt az üzenetét, hogy velünk az Isten. Hogy valahogy a szívünk legmélyében erősödjön az a tapasztalat, hogy Isten szeret bennünket. Isten ragaszkodik hozzánk, hogy az életünknek az ereje, a forrása az Istenben van. Olyan jó dolog az, hogy nem magunknak kell magunkat átváltoztatni. Ezt nem is tudnánk megtenni. Nem magunknak kell győzni ami képességeink fölött valamiféle jellemet fejleszteni, hanem mindezek a dolgok az Istennel való közösségből jönnek, az Istennel való közösségből származnak, az Isten teremtő hatalma adja az új szívet, az Isten teremtő hatalma adja az engedelmességhez szükséges új erőt. Isten arra próbál emlékeztetni bennünket, hogy ember, élned kell. Ember, neked gondolkodnod kell én rólam. Neked velem kell foglalkoznod. És én minden élethelyzetben kész vagyok közösséget vállalni te veled. Én azért adtam az életemet, azért hoztam az áldozatot, hogy veled lehessek. Mert ez az üzenete a Bibliának, hogy velünk az Isten. Isten azt szeretné újra és újra helyreállítani az úrvacsorában, hogy ez a megkérdesedett, ez a megkeményedett külső, ami a bűnnel való érintkezésben, a hétköznapi életünkben elkezdett megkérgesedni. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunkkal előfordul. Nem a szívünk szerint akarunk mi megkérgesedni. Nem a szívünk szerint akarunk mi szeretetlenek lenni egymással. Mi nem ilyenek vagyunk, hanem az életnek a gondjai, az életnek a terhei, az életnek a problémái hatnak így ránk, hogy megkeményítenek bennünket. De az Isten azt szeretné, hogy az ő szeretete megérintsen bennünket. És újra formálhatóvá akar tenni bennünket. Mikor tudja ezt a szerepét, ezt a formálható szerepét betölteni Isten az úrvacsora által. Nagyon világos ebben a szakaszban, hogy ennek van egy lelki előfeltétele. Azt mondja az apostol, hogy próbálja meg azért az ember magát, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Azt mondja itt Pál apostol, hogy akkor tölti be szerepét az úrvacsora az életünkben, ha lelkileg felkészülten jövünk, hogy megragadjuk Istennek az üzenetét, és hogyha megkülönböztetjük ezt az alkalmat minden más alkalomtól, és készüljünk erre azzal, hogy megvizsgáljuk saját magunkat. Az úrvacsorának van egy nagyszerű előkészülete. Mielőtt magunkhoz vesszük ezeket a szent jegyeket, megmossuk egymás lábát. Ez azt fejezi ki, hogy az Úr képes újra és újra lehajolni hozzánk, megbocsájtani nekünk, megérinteni a mi gyengeségünket, és mind ezeket el tudja venni tőlünk. Gondoljunk erre, amikor mi lehajolunk a mi testvérünk elé, akkor gondoljunk erre, hogy az Úr is képes erre, és elveszi a mi gyengeségeinket. Ő azt szeretné, hogy úgy álljunk meg ennél az asztalnál, hogy ezek a jegyek ne vádként álljanak ellenünk. Ő nem vádolni akar ezzel bennünket, hanem közeledni hozzánk. Az úrvacsorai jegyek arról biztosítanak bennünket, hogy Isten mindent megadott nekünk. Az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mi mindent megkaptunk. Ennél többet, ennél nagyobbat ő már nem adhat, nem adhatott nekünk. Bár Isten bűngyűlölő, bár a bűnnel ő soha nem vállal közösséget, de ő mégis arra vágyik, hogy velünk teljes közösségben legyen, teljes szeretet közösségben legyen, amikor arra kér, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és így készüljünk az úrvacsorára. Azt nem azért teszi, hogy ő megalázzon bennünket. Ezt nem azért teszi, hogy bűnbánatot szítson a mi szívünkbe, hanem azért teszi, hogy ami a lelkünkben útban van, hogy ami akadályozza a teljes közösség kialakulását, azt félretehessük. Azért van, hogy azt elvehesse tőlünk, és megtisztíthasson bennünket. Mit jelent önmagunkat megvizsgálni? És ezen a Isten tiszteleten valahol ezt a kérdést szeretném leghangsúlyosabban megnézni. Mit jelent önmagunkat megvizsgálni? Lapozzuk fel és olvassuk el a Galácia Beliekhez írt levél 6. fejezet 4. versét. Pál apostolnak a Galácia Beliekhez írott levél 6. fejezet 4. versében a következőket találjuk. És itt is arról van szó, hogy az ember vizsgálja meg saját magát, és hogyan tudja ezt megtenni. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert kiki a maga terhét hordozza. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, akkor az első dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy az embernek önmagát kell megpróbálnia. Önmagát kell az embernek megpróbálnia. Vagy ahogy a Galata levél fogalmazott itt, hogy mindenki kinek a cselekedetét vizsgálja meg? A maga cselekedetét vizsgálja meg. Mindenki a maga cselekedetét vizsgálja meg, és ne a másik emberét. Sajnos nagyon nagy hajlamunk van arra, és ez is a bűntorzításának a következménye, hogy inkább a másik embert, a másik ember hibáját vesszük észre, mint a magunkét. A Biblia azt mondja, hogy nekünk az a felelősségünk, hogy magunkat vizsgáljuk meg. Elsősorban ez a felelősségünk, hogy mindenki nézzen saját magába, mint egy tükörbe belenézve, és ne a másik ember felelősségét lássam. Tudjátok, van egy olyan hatásmechanizmus, hogy amikor én a másik embernek a hibáját látom, akkor az enyémről nagyon gyakran elfelejtkezem. Akkor mindegy, úgy menteni tudom magamat. Valahol nagyon sokszor éppen ezért szeretjük a másik embert figyelni, a másik ember hibáját észrevenni, mert úgy gondoljuk, hogy akkor ezzel az enyémet úgy kicsinyíteni tudom, le tudom nyomni. Hányszor előfordul az, hogy valaki megkeres egy testvért, és elmondja neki azt, hogy kedves testvérem, itt én úgy látom, és úgy vettem észre, hogy te valami rosszat tettél, rosszat cselekedtél. És akkor mi a válasz reakció? Épp te mondod, te itt, meg ott, meg amott, ezt és ezt csináltad, ezt és ezt tetted. A legjobb védekezés mindig a támadás. A legjobb védekezés a hárítás. Hogy a másik hibáját, a másiknak a cselekedetét nézem. Az ige azt hangsúlyozza, hogy mindenki magát vizsgálja meg. Mit jelent az, hogy magamat megvizsgálni? Ahogy láttuk itt a Galáciai levélben, az apostol a cselekedetekre irányítja a figyelmet. Vizsgáld meg a cselekedeteidet, vizsgáld meg a cselekedeteidet, vizsgáld meg a szavaidat. Ez a két dolog az, amit a külvilág lát, amivel az emberekkel érintkezem. A cselekedeteim és a szavaim. És ez az első szűrő. Ez az első szűrő az önvizsgálatban. Amit tettem, az önmagában jó volt-e? Amit tettem, az önmagában építő volt-e, vagy romboló volt? Amit szóltam, az javára volt a másiknak, vagy nem volt javára a másiknak? Sokszor már ezen az első szinten is nagyon nehéz túljutnunk. Nagyon nehéz túljutnunk, hogy ezt vizsgáljuk meg, mert ott van mindannyiunkban egy önvédelmi rendszer, aki mi azt mondja, hogy amit én tettem, amit én csináltam, az úgy jó volt, az tökéletes volt. Valahogy el kell oda jutnunk, hogy megkérdőjelezzem azt, hogy biztos, hogy jól tettem. Az Evangélium szolgái című könyvben van egy számomra nagyon megrázó mondat, így írja Bály testvérnő. Egyesek nem akarnak a dolgok mélyére nézni, nehogy meglássák szívük romlottságát, szándékosan, tudatlanságba maradnak vétkeik felől. Nem mernek önmagukba nézni. És úgy írja, hogy szándékosan éppen ezért tudatlanságban maradnak a vétkeik, a saját vétkeik felől. Merjünk magunkba nézni. Ez az első szint. A cselekedetek és a szavak. Az önvizsgálat első szintje. Hogy vizsgáljam meg az én cselekedeteimet és az én szavaimat. Minden cselekedet mögött, és ez már a második szint, meg minden szó mögött. Ott állnak a gondolatok, ott állnak az érzelmek, ott állnak az indítékok. Ezeket is magunknak kell megvizsgálni, hogy egy cselekedet mögött valójában mi húzódik az én életemben. Miért tettem én azt a cselekedetet? Mit tettem? Mi az a mélyebb dolog, ami ott van a lelkemben? Mi vezérelt engem? Milyen gondolatok vannak bennem, melyek azok a gondolatok, amelyek uralják az én lelkemet. Azért izgalmas ez a kérdés. Mert lehet, hogy amit tettem, az jó volt. Lehet, hogy amit tettem, az helyes volt. De ha én megvizsgálom a gondolatomat, megvizsgálom azt, hogy miért is tettem bizonyos dolgokat. A szombatiskolában Gyuszi mondta a negyedik parancsolatról, hogy az az egyetlen olyan parancsolat, amit érdekből nem lehet tenni. A többit, mindent lehet érdekből tenni. Miért tettem én ezt és ezt? Miért csináltam én ezt és ezt? És lehet, hogy jó dolgokat csináltam. Tehát itt ne rossz dolgokra gondoljunk. De milyen indítékkal tettem? Abban már lehet, hogy találok valami hibát, amire Isten hív bennünket az, hogy ne álljunk meg a cselekedetek szintjén, hanem mi mindig nézzünk a cselekedetek mögé. Tegyük fel a kérdést, hogy tényleg azért tettem, mert én Istennek akartam tetszeni. Az érzések mindig meghatározzák a cselekedeteinket is. És ez egy másik gondolat már, amiről megint nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Hogy az érzések mennyire befolyásolják a cselekedeteket. De van egy harmadik szint is, az pedig a gondolkodásmódunk. A életszemléletünk, hogy hogyan is éljük mi a mi életünket. Milyen az a gondolkodásmód, ahogy élem az életemet, milyen az a szemléletmód, ahogy élem az én életemet. Azt hiszem, ez a legnehezebben megragadható, de ez a legmélyebbre ható gyökér, hogy milyen az én élet szemléletem, milyen az én gondolkodásom. Fel kell tegyük a kérdést, hogy történt-e változás a mi gondolkodásunkban, vagy csak ugye a felszínen marad a mi kereszténységünk. A felszínen azt mondjuk, hogy a Biblia az igazság, hogy mindannyian hiszünk a Bibliában. Mindannyian azt mondjuk, hogy ez így helyes. De vajon az a kérdés, hogy a mélyebb rétegekbe is behatolnak ezek a mondatok? Olyan sokat mondunk és beszélünk itt a szombatiskolában is. De vajon átgondoljuk mi azt, amit mondunk? Vajon az ténylegesen a mi meggyőződésünk, vagy csak mondjuk? Megpróbálok itt nem dodonai beszéddel beszélni, hanem egy érthető példát is hozni erre. Ismeritek azt a mondást, igaz, hogy szemesnek áll a világ. Mit jelent ez?
Aki hamarabb fogja, ugye?
Aki hamarabb fogja...
Meglátja az ecsapra.
Igen. Az ember minden lehetőséget kihasznál, ami az ő útjába kerül, igaz? És hogyan hat ez ránk? Hat ránk ez a gondolkodásmód? Azt hiszem, hogy igen. Mindannyiunkra hat. Ezzel szemben a Biblia milyen elvet tanít? Köszönöm szépen. Tehát mit mond a Biblia ezzel a gondolkodásmóddal szemben?
A másiknak a hasznát nézzük először.
Igen. Bibliának egy teljesen más gondolkodása van. Senki ne keresse, ami a magáé, hanem mindenki a másét. Ez a bibliai gondolkodásmód. És az a kérdés, hogy ez a felszínen ragad-e meg? Hogy el tudom-e mondani egy hozzászólásban? El tudom-e mondani, hogy ez az elv mit is jelent az én számomra? Vagy ez alapján, az elv alapján születnek-e meg az én gondolataim, az én tetteim, az én cselekedeteim? A világban az az elv, hogy az erősek a meghatározók. az erősek mellett a gyöngébbek kiszorulnak. Mindenhol, ha körülnézünk, valahol ezt látjuk. Mindenhol az erőt szeretik, az erőt istenítik, az erőt dicsőítik. Ezzel szemben a Biblia, Pál apostol a római levélben pedig azt mondja el, és azt tanítja, hogy ne legyen vezető az, aki erőszakos, nem azt mondja, hogy az alázatosak vezessék a gyülekezetet. Melyik elv az, ami működik a mi gyülekezetünkben? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nekünk minden úrvacsora előtt végig kell gondoljuk azt, végig kell menni ezeken a lépcsőfokokon, meg kell vizsgálnia mindenkinek saját magának, hogy milyenek az ő cselekedeteik, a gondolataik, az indulataik, hogy mit miért tesz. Őszintén magába kell nézni mindenkinek, hogy mi van az ő szívében. Nem kell ezt elmondani másoknak, csak saját magunknak. Saját magunkat gondoljuk végig, hogy mi van a szívünkben. Pál apostol a Korintusi első levél 4. fejezet 3.-4. versében így írja, hogy rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessen meg, hogy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmit nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Nekünk valamennyiünknek, mikor feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor az Úr színe előtt csendben kell várakoznunk. És meg fogjuk tudni a választ. Meg fogjuk tudni a választ saját magunkban. Várnunk kell arra, hogy Isten ítéljen meg bennünket. Isten nem akar erőszakkal megállítani bennünket, hogy a cselekedeteink mögé betekintsünk, hanem ő azt kéri, hogy magunkat vizsgáljuk meg. Minden úrvacsora alkalom erre. Minden úrvacsora alkalom arra, hogy tekintsünk önmagunkba. És most is, amikor megmossuk egymás lábát, amikor magunkhoz veszük ezeket a szent jegyeket, akkor gondoljunk arra, milyenek voltak a mi szavaink, cselekedeteink, a mi indulataink. Mit, miért tettünk? Istent dicsőítettük, vagy talán saját magunkat? És csendben várakozzunk az Úr előtt.
Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje után a lábmosásnak a szereztetési igéjét olvasom János evangéliumának a 13. fejezetéből. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, mert az igéjét olvasom. Jézus felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van a kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat. Néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus Krisztus megmosta a tanítványoknak a lábát, és ő ezzel példát adott nekünk. Mi is ő hozzá hasonlóan cselekedjünk, és végezzük el mi is most a lábmosást, és mossuk meg. 179-es ének, remélem el tudjuk énekelni, csak az első versét énekeljük el, míg az asztalt kiterít.
Most előtte szívem kitárom, menedéken nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz, biztató szóval, itt hallom könny a kenyerben, keserű sohaj.
A kenyér szereztetés igéjét a következőképpen olvasom. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Akik tehetik, hajtsuk meg a térdeinket, és adjunk hálát a kenyérért. Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked, hogy ismét elérkezett ez az alkalom is, amikor még inkább emlékezhetünk arra, hogy te mit tettél mi érettünk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te soha nem hagysz bennünket magunkra. Olyan sokszor elfordulunk tőled, olyan sokszor megbántunk téged, de mindig azt tapasztaljuk, hogy te lenyúlsz mi hozzánk, és te mindig magadhoz emelsz bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy ez az alkalom is egy ilyen alkalom legyen, amikor megérezzük a te szeretetet, a te jóságodat. Kérlek, hogy te áld meg a kenyeret, amit magunkhoz veszünk. Urunk, segítsél bennünket, hogy érezni tudjuk a te bűnbocsájtó kegyelmedet. Érezni tudjuk azt, hogy bármi is történt velünk a múltban, de olyan sokszor megtapasztaltuk azt, hogy te szeretsz bennünket, te óvsz, te védsz bennünket, és éppen ezért ez biztosítékunk lehet a jövőre is. Add meg nékünk, hogy még inkább a te kezedbe helyezzük a mi életünket, még inkább tudjunk bízni te benned, és még inkább tudjuk, tudjunk az egész életünkben, úgy életünkkel úgy élni, hogy a te nevedre hozzunk dicsőséget. Amen. Miután Jézus hálákat adott a kenyérért, fogta és megtörte azt. Mi is hasonlóképpen cselekszünk. Miután Jézus megtörte a kenyeret, következő szavakkal adta azt a tanítványainak: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. A pohárnak a szereztetési igéjét a következőképpen olvasom. Jézus hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván: ez a poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ismét hajtsuk meg a mi térdeinket, és adjunk hálát a pohárért is. Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy te a te véredet ontottad mi érettünk. Tudjuk azt, hogy enélkül az áldozat nélkül nekünk nem lehetne örök életünk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te nem csak hogy megbocsájtod a mi bűneinket, de erőt is adsz nekünk a további élethez. Olyan biztos ez, mint amilyen biztosan ott tartjuk a mi kezünkben majd a poharat. Kérlek, hogy te áld meg ezt a poharat az asztalon, és add meg, hogy amikor mi azt elfogyasztjuk, akkor érezzük azt, hogy te velünk vagy. Érezzük azt, hogy te szeretsz bennünket. és tudjuk azt, hogy te szeretnéd ezt nem sokára velünk együtt a te országodban fogyasztani. Hálásak vagyunk néked ezért. Urunk, ezért magasztalunk, dicsőítünk téged, és szeretnénk te veled mielőtt találkozni a te kegyelmedből. Amen.
Amen.
Jézus, miután hálákat adott a pohárért, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak: igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Miután Jézus vacsorált, a következőket mondta a tanítványoknak: mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelvén kimennének az olajfák hegyére. A 17-es számú éneket keressük ki, és az első és második versét énekeljük el a 17-es számú éneknek.
Ígyunk nagy Úr, ami megváltunkért, aki meghalt és feltámad bűnösökért. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura. Ím áldunk nagy Úr, a te szent lelkedért, aki Jézushoz vezet és gyújt bennünk fény. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen.